Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 77. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. A 77. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat. Helyünket elfoglalva, folytassuk tovább Isten tiszteletünket, énekeljük a 264. számú dicséretünket, a 264. számú dicséretnek mind az 5 versét énekeljünk, adjunk hálát Istennek, így kezdődik az első vers: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
Kedves testvérek, helyünkön maradva most a Heidelbergi Kátét, református hitvallásunknak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit hallgassuk meg. Egy kicsit szokatlan módon néhány szót szeretnék szólni a Káténak a mai úrnapjára rendelt kérdéseiről. Ez a szakasz, és egyáltalán a Káté abban az időben keletkezett, amikor a hitviták határozták meg azokat az egyháztörténeti időket, amelyben a református egyház és a református tanítók bizonyítani akarták, hogy az a tanítás, az a hitvallás, amit megalkottak, az Isten akarata szerint való. Ezért ilyen kicsit szokatlanul határozott, hangvételű ez a mostani szakasz, amely nem valaki ellen van, hanem hitünk és meggyőződésünk mellett a református úrvacsorai tanításnak a megerősítéséről szól. Szeretettel kérem, hogy így hallgassuk végig.
Áldás békesség, 30. úrnapja. Mi a különbség az úrvacsora és a pápista mise között? Az úrvacsora azt tanítja egyrészt, hogy Krisztus egyszeri kereszt áldozatáért teljes bűnbocsánatot nyertünk. Másrészt, hogy a Szentlélek minket Krisztusba olt, aki most valóságos teste szerint a mennyben, az Atya jobbján van, és azt akarja, hogy őt ott imádjuk. Ezzel szemben a mise tagadja, hogy élő és holt elnyerhetné Krisztus szenvedéséért a bűnbocsánatot. Ha csak a mise mondó papok nem mutatják be naponta, értünk, Krisztus áldozatát. Továbbá azt tanítja, hogy Krisztus testileg van jelen a kenyér és a bor színe alatt, és ezért ezekben kell őt imádni. A mise így alapját tekintve megtagadja Jézus Krisztus egyszeri áldozatát és szenvedését, és ezért kárhozatos bálványimádás. Kik járjanak az Úr asztalához? Azok, akik bánkodnak bűneik miatt, ám bíznak abban, hogy Isten bűneiket megbocsájtotta, a még meglévő gyengeséget Krisztus szenvedése és halála elfedezte, és igyekeznek hitüket erősíteni, és életüket megjobbítani. A meg nem térők és a képmutatók viszont ítéletükre esznek és isznak. Bocsássuk-e úrvacsorához azokat, akik szavaikkal és életvitelükkel azt bizonyítják, hogy hiteltelenek és istentelenek? Semmiképpen. Ez Isten szövetséget sértené, és az ő haragját vonná az egész gyülekezetre. Éppen azért a keresztény egyházaknak kötelessége Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával az ilyeneket eltiltani az úrvacsorától, míg életvitelüket meg nem jobbítják.
A mi segítségünk, istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan megírva találjuk azt a Máté szerinti evangéliumban, az evangélium 23. részében, a 23. verssel kezdődően a 36. versig így. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vak vezetők, kiszűrítek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvádgyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy aztán a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak a halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit. És ezt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a próféták vérének kiontásában. Ezzel csak azt bizonyítjátok magatokról, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Cselekedjetek csak ti is atyáitok mértéke szerint. Higyók, viperefajzatok, hogyan menekülhetnétek meg a gehennától való ítélettől? Ezért ime, én prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok, egyeseket közülök megöltök, és keresztre feszítettek majd. Másokat pedig megkorbácsoltok zsinagógáitokban, és városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottatok a földön. Az igaz Ábel vérétől, Zekarjának, Barakja fiának a véréig, akit meggyilkoltatok a templom és az áldozati oltár között. Bizony mondom nektek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, imádságban válaszoljunk az ő szavára. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálás szívvel hajtjuk meg előtted a fejünket, hiszen itt lehetünk a te házadban, közösségben, a testvérekkel, dicsérhetünk téged és imádhatunk téged. Köszönjük, hogy megengedted nekünk, hogy eléd járuljunk, és hozzuk elénk életünknek a kéréseit, kérdéseit, segítségkérésünket, de köszönjük, hogy hozhatjuk eléd a hálaadásunkat is. Urunk, megvalljuk, hogy könnyebben nyílik a szánk panaszra, mint hálaadásra. Mégis köszönjük neked, hogy te megőriztél bennünket. Köszönjük az ajándékaidat, amivel elhalmozott az életünket. Köszönjük a megtartó szeretetet, amelyel a bajban is, a nehézségek között is ott vagy velünk. Urunk, eljöttünk, hogy dicsérjünk téged, hogy magasztaljunk téged, hogy a szentek közösségében, a te népednek a közösségében a te akaratodat hirdessük, és hívjuk segítségül a te szent nevedet. Kérlek, Uram, téged, hogy mindannyian, akik itt vagyunk a templomban, vagy akik hallgatják ezt az igehirdetést, bekapcsolódnak most vagy később ebbe az Isten tiszteletbe, a te kegyelmes szereteteddel szólj hozzánk és szólj hozzájuk, vezess a te lelkeddel, erősíts meg a te igéddel, áld meg az életünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 171. dicséretet énekeljük fennállva. A 171. dicséret így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset olvasok újra, több helyről is olvashatnám ezt a verset, mert visszatérő motivum. Én most a Máté evangéliuma 23. részéből a 23. vers első felét olvasom. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, bizonyos tekintetben akik itt vagyunk, mindannyian nagyon jó helyzetben vagyunk. Kemény dolgok hangoztak el ebben az igében, de olyan jó, hogy nem nekünk szólnak. Nem tudom, hogy hányan vannak itt írástudók, tudom, hogy mindenki tud írni, olvasni, nem erre érti az ige, az írástudók, ez egy speciális foglalkozás, a Tórának, a magyarázatainak, az ismerete, a továbbadása, az írásnak a tanítása is benne van. Nem tudom, hogy hányan vannak, akik ezzel foglalkoznak. Lehet, hogy még megtérésük előtt akár foglalkozhattak, és ezzel én nem tudok róla. De hát farizeusok szerintem egyáltalán nincsenek itt. Ezt abból is gondolom, hogy hát igazából ez az irányzat a zsidóságon belül is ma már ilyen módon, ilyen formában nem létezik. Azt gondolom, hogy egy szép istentiszteletünk lesz, ahol megnézzük, hogy ezek milyen rosszak voltak, megértjük, hogy Jézus miért szitta meg őket, és hazamehetünk, hogy mi nem ilyenek vagyunk. Hát nagyon rosszul járnánk, hogyha így zárulna ez a dolog. Megpróbálom megmagyarázni, hogy miről is szól ez az ige. De megpróbálom a testvéreket egy kicsit összezavarni, nem tudom, hogy fog-e sikerülni, ez a tervem. És végül megpróbáljuk együtt megérteni, hogy mit is akar Isten mondani nekünk. Remélem, hogy végig ezt próbáljuk megérteni, de nagyjából ez lenne a sorrend. Vannak olyan bibliai idézetek, amelyek a külső szemlélő számára érthetetlennek látszanak. Hiszen, ahogyha valaki elolvassa ezt az igét, olyat, aki még nem olvasta a Bibliát, az biztos, hogy nagyon nem fogja érteni, hogy miről van szó. Farizeusok, írástudók, egyáltalán kik ezek, hogy kerülnek ide? Miről szól ez az egész történet? Azt messziről is lehet látni, hogy a 23. fejezetnek az első fele az szinte csak erről szól. Mi ez a kirohanás Jézustól? Egyébként is, de az a Jézus kép, ami ott van a mi elképzelésünkbe. Hogy illik ez az egész bele? Biztos, hogy ezt Jézus írta? Biztos, hogy nem ő írta, mások írták le, de biztos, hogy ő mondta. Hát Jézus, aki mindig olyan kedves volt mindenkihez, aki mindenkit elfogadott, senkivel szemben semmiféle elvárása nem volt, nem kellett megtérni, nem kellett megváltozni az életének, gondolják sokan. De hogy mondhatott ilyeneket? Nem? Jaj nektek! Hát hogy illik ez a mi Jézus képünkhöz? Ahhoz a Jézus képhez, akivel bármit meg lehet tenni, és mégse akar semmit. Mert sokan úgy gondolják, hogy két Isten van, az Ószövetség meg az Új Szövetség Istene, az egyik olyan nagyon morcos, a másikkel meg bármit lehet csinálni. De nem így van. Szóval ilyenkor nehéz helyzetbe kerülünk, mert anélkül, hogy értenénk, miről van szó, nehéz megérteni azt az igét. Nehéz megérteni, ami ott történik, és ezért fontos, hogy jobban lássuk és közelebbről vizsgáljuk meg. Jézus korában, akkor, amikor ő testileg is jelen volt Izraelben, egy olyan korszaka volt Izraelnek, ahol több vallási irányzat egyszerre is létezett. Ezt nem úgy kell elképzelni, úgy szoktuk nevezni őket, hogy vallási pártok voltak, nem úgy kell elképzelni, hogy volt tagságuk, voltak párttagkönyvek, meg voltak szabályzatok. Ezek olyan irányzatok voltak, amit nem csak úgy lehetett követni, hogy valaki minden szabályát betartotta, hanem ez egy széles sáv volt, egy irány, amelyhez lehetett csatlakozni, vagy lehetett tőle tanácsot kérni, lehetett valamit elvenni belőle, és lehetett ugyanúgy egy másik irányzatnak is a tanításából részesedni. Összességében Izraelnek a közösségét akkoriban még, amikor ezek a szavak elhangoznak, a jeruzsálemi templom és az ott folyó kultusz fogta egybe. Attól, hogy többféle irányzat volt, mindegyik számára nagyon fontos volt Isten népéhez tartozni, Izrael népéhez tartozni azt jelentette, hogy ebben a kultuszban, az ottani áldozatok bemutatásában részt venni az ünnepben, részt venni az ünnepekben, részt venni azokban a vallási eseményekben, amelyek meghatározták Izrael népét. Ezen belül az egyik akkori csoport a farizeusoknak a csoportja volt. Sokszor úgy emlegeti a írás, mint farizeusok és írástudók együtt szokták emlegetni őket, közel álltak egymáshoz. Bár nem kell feltétlenül összemosni a kettőt, az írástudó, ugye az írás ismerője, de a farizeusok is ismerték az írásokat. A farizeusok egy olyan csoport volt, aki szerette volna az Isten igéjét pontosan megvalósítani. Hogy egészen konkrét legyek, nem így fogalmaztak, hanem a Tórának a törvényeit legjobban betartani. Nagyon furcsa egyébként ez, hogy Jézus többször is szembe kerül velük, ők az ellenfelei, a nép vezetői mellett, ez a farizeusok és az írástudók csoportja, mert amit most elmondok, abból az fog kiderülni, hogy lehet, hogy nem is voltak olyan rosszak. Szóval ez a sztereotípia, hogy a farizeusok azok rosszak, az írástudók azok rosszak. De hogyha jobban megvizsgáljuk, és ha végignézzük egyébként mindazt, ami itt elhangzik, az derül ki, hogy hát azért ezek nem akármilyen emberek voltak. Igyekeztek minden szabályt betartani. Többször imádkozni naponta, elmondani az imádságokat. Tizedet adnak a mentából, betartják azokat a szabályokat, amelyek előírások vannak, és mivel nem minden előírás ilyen pontos, ezért még pontosítják, még hozzá is tesznek az előírásokhoz, hogy biztosan ne legyen benne hiba. Nem az a céljuk ezzel, hogy valamiféle tökéletességet érjenek el, egyszerűen meg akarnak felelni annak az elvárásnak, ami van. Minél jobban meg akarnak felelni. Hogy ez most színből vagy szívből, ez egy másik kérdés. Ezt Jézus igazából én úgy érzem nem is vitatja, nem ezt vitatja, hanem azt, hogy mi a hangsúly az életükben, vagy hogy jól van ez a hangsúly, hogy megmutatkozik-e az életükben mindaz, amit tanítanak és amit elmondanak. Nem mondja Jézus, hogy rosszat tesznek. Azt mondja, ugye itt olvastuk az elején, hogy ezeket kellene cselekedni, amiket hiányol, és azokat sem elhagyni, azokat, amiket megtartottak. Tehát nem arról van szó, hogy ők rosszul követik az Istent. Nem arról van szó, hogy ők ezeket a törvényeket, amikor betartják, akkor rossz törvényeket tartanak be. Buzgó emberek voltak. Olyan emberek, akik igyekeztek mindenféleképpen Isten szolgálni, megtartani a Tóra előírásait, és ebben a dologban megbecsülést is élveztek az akkoriak szemében. Amikor arról van szó, hogy előre ültetik őket a vendégségekben, amikor arról van szó, hogy előre engedik, vagy előre köszönnek nekik, ez az ő elismertségüket is jelentette abban a társadalmi helyzetben. Azt is mondhatnánk, hogy a legprofibb hívők voltak. A legkegyesebbek abban az időben, akik mindent betartottak, és minden helyzetben Isten akarata szerint igyekeztek cselekedni, a törvény szerint. Könnyen törhetünk pálcát felettük, azért még az az idő is eljön, de most maradjunk ennél a résznél. Vajon bennünk van ugyanez a törekvés? A farizeusoknak az életében Isten akarata, Isten törvénye, elvárása volt az első helyen. Nem úgy történt, hogy élték az életüket, és hogyha belefért, akkor még egy kicsit kegyeskedtek is. Nem úgy történt, hogyha jó ment, akkor megköszönték Istennek. Ha rosszul, akkor meg csak sírtak. Nem úgy ment, hogy az ő életükben egy kicsi rész volt az, ami az Istenhez tartozott, hanem mindent alá akartak, az egész életüket rendelni annak, hogy ők Isten gyermekei. Ugye, amikor arról van szó a hosszabb leírásban, hogy megszélesítik az ima szíjakat, hogy amiket ugye az imádságkor a kezükre, homlokukra kötöttek, hogy a bojtokat megnagyobbítják, ezeknek mind jelentősége van. Azt jelenti, hogy ők imádkoztak. A bojtok jelezték a törvényt, emlékeztettek rá. Jézus csak azt mondja, hogy ne a külsőségre figyeljünk, nem az a lényeg, milyen széles az imaszíj, nem az a lényeg, hogy milyen nagyok ezek a bojtok, amik messziről látszanak, hanem hogy hogyan élem meg a hitemet, ez a kérdés. Hogy ez a fontos. Attól még a bojtok jó helyen vannak meg az imaszíjak, de ne arra figyeljünk. Mindent igyekeztek az Isten akarata szerint tenni. Az életükben az első helyre kerüljön az Isten. Akkor, amikor pálcát törünk felettük, hogy képmutató farizeusok, vizsgáljuk meg magunkat, mennyit tettünk, mennyit teszünk az Isten ügyéért. Mennyit teszünk azért, hogy az életünkben Isten akarata kerüljön az első helyre. Hol is van ő? Még ráérünk egy kicsit, vagy hozzáigazítjuk az életünket? Vajon mennyit tudunk rászánni minden tekintetben, a időnkből, a döntéseinkből, a pénzünkből, az életünknek a tervezéséből, a kapcsolatainkból, mennyit tudunk rászánni, hogy komolyan vesszük az Istennek az igéjét. én a magam életét megvizsgálva úgy látom, hogy elmaradok a farizeusokhoz képest. És ez most nem egy dicséret, mert hogy nem vagyok olyan, mint egy farizeus, hanem orcán pirulásával mondom, hogy lehetne többet, lehetne jobban, lehetne komolyabban venni, lehetne nagyobb odaszánással, igen, ezek a farizeusok olyanok voltak, amit részben látható, hogy meg akartak felelni az Istennek. És hogyha hozzájuk mérjük magunkat, és őszintén mérjük magunkat hozzá, én azt gondolom, de mindenki ítélje meg maga, hogy alul maradunk ehhez képest. Ilyenek a farizeusok, de mi a baj vele? Az a baj vele, hogy amit tesznek, vagy amit tanítanak, az valós. Amit tesznek, az is valós. A probléma ott van, hogy végül, bár ismerik az írásokat, bár tudják, hogy mit kell tenni, nem mindig jól csinálják, mert sokszor a külső dolgokra helyeződik a hangsúly a belső dolgokhoz képest, ugye ez többször előkerül. Itt Jézus nagyon erős kifejezést használ, hogy abban az időben a bort, szerették a bort, megszűrték egy finom anyagon, hogy nehogy valami tisztátalan állat kerüljön bele, tehát itt nem a tisztaság miatt szűrték a bort, nehogy valami tisztátalan állat kerüljön bele, és ugye azt mondja, hogy kiszűritek a szúnyogot, a tevét meg lenyelitek. Tehát, hogy így járnak, nagyon erős. Nyilván a tevét nem kellett szűrni a borból, ez talán nem kérdés, a kép miatt mondja Jézus, hogy miközben mindenre aprólékosan figyeltek, hogy mit, hogyan kell csinálni, a lényegről meg pont elfeledkeztetek. De mielőtt a lényegre térnénk, nézzük meg, hogy kik vannak Jézus mellett. Mert ugye talán most mindenki úgy gondolja, hogy ha választanom kellene itt a csapatból, akkor hát nem a farizeusokat választanám. Én nem akarok farizeus lenni. Ilyen nem akarok lenni, akivel Jézus mindig vitatkozik, meg bírál, meg számon kér. De kik vannak Jézus mellett? Hát, hogyha jobban megnézzük, Jézus mellett, akik Jézust követik, parázna nők, vámszedők, bűnösök, elesettek. Olyanok, akiket a törvény alapján, az életmódjuk, istentelenségük alapján jogosan ítélnek meg. Vajon melyik csoportba tartozunk ezek után? Azokhoz, akik bűnösök, azokhoz, akik nem képesek Isten akaratának a teljesítésére, nem képesek arra, hogy kövessék, nem azért, mert valami hiányosságuk van, nem akarnak, van fontosabb dolguk is, mint hogy Isten akaratát kövessék. Van saját elképzelésük az életükről, azt, amit ők akarnak csinálni, és nem érdekli őket, hogy mi a törvény, mi az előírás. Melyik csoportba tartozunk? Akiket a törvény szerint bűnösnek kell ítélnünk, de Jézus körül vannak, abba a csoportba a másik, akik ugyan a törvény szerint mindent megtettek, de valahogy Jézus szerint még sincs minden rendben. Ez volt az összezavarás. Erre gondoltam. Nem egyszerű a feladat, hová tartozunk. Azért sem, mert egyrészt eredetileg nem is nekünk szól ez az ige, de azt gondolom, mármint, hogy nem minket szidít Jézus, tehát azért ebben egy kicsit az mégis megszabad nyugodni, de a helyzetből látjuk, hogy ebben a történetben két olyan csoport van, amiben az egyikhez se tartoznék szívesen. Eszembe jut az a helyzet, amikor egyszer meghívtunk egy pszichológust Debrecenben, még teológus voltam, hogy milyen jó lenne valami ilyen pszichológiát is tanulni. Tartott egy előadást. Az előadás arról szólt, hogy milyen fajta hívő van a református egyházban. Nem fogom elmondani, mert nem akarok senkit megbántani. Tehát elmondja, hogy milyen fajta hívő van, három vagy négy fajta hívő van. Így végignéztem, mondom, hát igazából én egyikhez se szeretnék tartozni. Kicsit így vagyunk most is. Egyikhez se szeretnék tartozni. Hogy tartozhatnék a farizeusokhoz, amikor azt mondja Jézus, hogy jaj, nektek! De azért mégse kéne ott a paráznákhoz, meg a bűnösökhöz, meg a istentelenekhez is tartozni. Hát van itt harmadik út? Sajnos nincs. Kedves testvérek, nincs harmadik út. Igazából arról van szó, hogy vagy elfogadjuk Jézus Krisztust, és a követői leszünk, vagy nem. A farizeusokkal a probléma az, és most térjünk rá, hogy nem ismerik fel Jézust. Nem ismerik fel a megváltót. Az írástudók ismerik az írásokat, olvassák, de nem tudják, hogy az ott Jézus. Amikor már keresztelő János börtönben van, elküldi a tanítványait Jézushoz. A kérdés az, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Eljövendő a Messiás. És erre Jézus nem azt mondja, hogy igen, én vagyok, mondjátok meg Jánosnak, hogy nyugi, itt van a Messiás, most már átveszem a feladatot, minden rendben. Azt sem mondja, hogy nem vagyok. Azt mondja, hogy mondjátok meg Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, bénák járnak, hirdettetik a szegényeknek az evangélium. Amit láttatok, amit tapasztaltatok, abból kell megértenetek, hogy én vagyok-e az eljövendő, vagy mást kell várnotok. Jánosnak ebből meg kell értenie, hogy ki a Messiás. És a tanítványoknak is meg kell ebből értenie. És a farizeusoknak is meg kellett volna érteniük, hogy kicsoda az a Jézus. De nem értették meg. Ugyanakkor ott volt a másik csoport, akik felismerték, hogy ők bűnösök. Felismerték, hogy ők elesettek. És ez a másik csoport az, amely tudott sírni, és ezért tudott boldog lenni, amely meg tudta bánni a bűneit, mert tudta, hogy bűnös, mert tudta, hogy rászorul az Istennek a kegyelmére. És ez a másik csoport van ott Jézus körül. De nem úgy van ott Jézus körül, mint akinek nem változik meg az élete. Nem úgy van ott, mint ahol minden ugyanúgy marad. Ez a másik csoport úgy van ott, mint aki Istennek tetsző életet akar élni. Az egyik oldalon ott van az ószövetségi törvény, amelyre Jézus azt mondja, hogy nem azért jött, hogy eltörölje. Az nem rossz. Isten akaratát mondja el. Csak hogy azzal kell tisztában lennie mindenkinek ott, hogy nem azáltal fog üdvözülni. És nekünk is tisztában kell lennünk azzal, hogy jó cselekedetekből nem lehet üdvözülni. Tisztában kell azzal lenni, hogy jól kell ismernünk önmagunkat, és jól kell ismernünk Istent. De ahogy önmagunkat jól ismerjük, először Istent kell jól ismernünk. A mi önismeretünk az Istentől származik, ebben a tekintetben. Mert milyennek lát engem Isten? Azt gondolom, hogy egy bűnös és elveszett embernek lát. Egy különben nem küldte volna el értem Jézust. Egy olyan embernek lát, aki az önerejéből képtelen arra, hogy elérje az üdvösséget. Egy olyan embernek lát, aki nem csak hogy bűnös és elveszett, hanem még szaporítja is a bűnt ahelyett, hogy jókodna és jót csinálna. Így tekint ránk Isten. És itt az a csodálatos dolog, kedves testvérek, hogy Isten nem pálcát tör az életünk felett, nem ítéletet mond, hanem elküldi Jézust, aki megvált bennünket a bűneinkből. Két csoport van. Az egyik csoport az, aki elfogadja Krisztus megváltását, felismerve az ő bűneit, és hajlandó követni az Urat, és azon igyekszik, hogy Isten akarata szerint legyen az élete, és a másik az, aki vagy nem ismeri el, hogy bűnös, vagy úgy gondolja, hogy ő elég jó hozzá, elég sok jót tesz, úgy gondolja, hogy neki nincsen szüksége a megváltásra. Az igazi vita erről zajlik. Szüksége van-e a farizeusoknak és az írástudóknak Krisztusra? És még a tetéződik a baj, hogy ugyan ők nagyon ügyesen, nagyon jól akarják csinálni a dolgaikat, és ezt talán el is kellene ismernünk valamilyen szinten, ugyanakkor a többiek számára, mivel ez egy elérhetetlen helyzet sokaknak, akadályává lesznek abban, hogy Isten gyermekei legyenek, hogy ők is bemenjenek az Isten országába. Azért képmutatók, mert nem úgy cselekszenek mindenben, ahogyan a külső dolgokban van. Nem azért mondja ezt Jézus, mert elveszíteni akarja a farizeusokat és az írástudókat. Vannak olyanok, akik csatlakoznak Jézushoz, lesznek farizeusok is az ő csapatában, ugye a leghíresebb farizeus maga Saul, aki Pál lesz, innen indul, tehát farizeusból is lehet Istennek a gyermeke, csak ugye ott van, hogy kárnak és szemétnek ítéli az egészet, ami előtte volt az élete. Nem mondja azt, hogy de én mit cselekedtem, milyen jó voltam, hanem azt mondja, hogy Krisztusban nyertem üdvösséget. Szóval mindenkit megtérésre hív Jézus, és mindenkit arra hív, hogy ismerjük fel, kik vagyunk, hová tartozunk, és hogy mire van szükségünk. nem a tökéleteseknek, hanem a bűnösöknek a gyülekezete az, amit Jézus meghív. Bűnösök és elveszettek veszik körül Jézust. Akiknek egyetlen reménységük van, az maga az Úr. Egyetlen reménységük van, hogy Jézus Krisztus megváltja az életüket. Hogy egy kicsit aláhúzzam ezt a kijelentésemet, és megerősítsem, hagyd mondjak még egy példát, mert ugye eddig általában arról volt szó, hogy kik jönnek Jézushoz, de van Jézus földi életének egy utolsó pillanata, amikor a csapatba még bevesznek egy olyan gazembert, egy olyan elítéltet, talán egy rablógyilkost, aki egyébként egész életébe ezt tette, és megérdemelten szenvedi el ezt a büntetést. Csak hogy tudjuk, kikkel vagyunk egy táborban. Amikor Jézust keresztre feszítik, nem egyedül történik, hanem a jobb és a bal keze felől ott van egy-egy gonosztevő, egy rablógyilkos, ott van egy lator a régi fordítás szerint, ez egy elég megalázó, egy elég kemény kifejezés valakinek az életére, aki közül az egyik elkezdi Jézust gúnyolni, a másik pedig megvédi, hogy nem szégyelled magad, hát ez nem tett semmit, mi pedig megérdemelt büntetésünk miatt vagyunk itt. Ugye itt kiderül, hogy ő is tudja, hogy ezt érdemli, ilyen az élete, nem mentegetőzik, ártatlan vagyok, vegyetek le, tudja, hogy ezt érdemli. És Jézus akkor azt mondja, hogy még ma, és kéri Jézust, hogy emlékezzél meg rólam, ha eljössz a te országodban, még ma velem leszel a paradicsomban. Na, ilyen társaságban vagyunk, kedves testvérek, bűnösök között, akiket Jézus megtérésre hív, és akik megtalálták az Urat. Nem ülhetünk fel az ítélkezés magas lovára, mert mindannyian csak Isten szeretetéből és Istennek a kegyelméből, Krisztus áldozatából nyerhetünk üdvösséget. De hogyha üdvösséget nyertünk, akkor utána szentek leszünk? Hadd bonyolítsam. Azt mondja Pál olykor a gyülekezeteknek, hogy szentek közössége. Ez itt a szentek közössége? Ez jól hangzik, nem? Tehát ez a szentek közössége. A gyülekezet a szentek közössége. Azonban itt a szent nem abban az értelemben szent, ahogy a római katolikus egyházban gondolják, hogy olyan sok jó tulajdonsága van, hogy még másoknak is jut belőle, a szent itt az Isten számára elkülönítettet jelenti. A szent azt jelenti, hogy Istennek a tulajdona Jézus Krisztus által. A bűneink, az elesettségünk ellenére mégis mindannyian Isten tulajdonai lehetünk, hozzátartozók. Nem a bűnhöz, nem a sátán birodalmához, hanem Isten gyermekei lehetünk. Egyszerre mondja ezeknek a gyülekezeteknek, hogy szentek és kiválasztottak, és kihívottaknak a közössége, és egyszerre mondja azt, hogy ők bizony ott vannak a bűneikkel, a hibáikkal, nem tökéletesek ezek az első gyülekezetek. Hogyha végigolvassuk, sok feszültség, probléma, tévtanítás, ajaj, van ott minden, amit el lehet képzelni. Mégis ők Istennek a népe. Így vagyunk mi is Istennek a népe. Kiválasztottak, megváltottak, elhívottaknak a gyülekezete. Akikre azonban feladatot is bíz, és az a feladat pedig az, hogy róla bizonyságot tegyenek. Milyen érdekes egyébként, hogy nem azokat hívja el, akik a legnépszerűbbek mondjuk akkor Izraelben. Nem tudom, hogy Péternek milyen volt a megítélése a galileai tengerpartján, de attól tartok, hogy nem ő volt a legnagyobb szónok a környéken. Mondjuk Saul már kicsit ügyesebb volt ezen a téren, kétség kívül, ott más dolgok voltak. Tehát azt látjuk, hogy Jézus, amikor elhív valakit, akkor ő tudja, hogy mire és milyen célból, ő tudja, hogy hogyan akarja használni az ő országában. Nem azért, mert az olyan jó, hanem mert Isten kegyelméből lehetünk az övéi és az ő munkatársai. Ehhez pedig szükségünk van a Szentlélekre. Szükségünk van a Szentlélekre, amely vigasztaló, amely megtart, és amely segít, hogy ezen az úton maradjunk. Egyrészt, hogy ne történjen meg az, hogy újra és újra szembesülve a bűneinkkel, meg azzal szembesülve, hogy hát én elvileg már Isten megváltott gyermeke vagyok, de hát akkor hogy csinálhattam ezt? Vagy mi módon lehet az, hogy mégis orcán pirulásával kell megállnom az Úr előtt? Segít abban, hogy ne vesszünk el. Segít abban, hogy legyen úrvacsora. Emlékeztet arra, hogy Krisztus előre eleget tett a mi bűneinkért. És hogyha valóban erre emlékeztet, és valóban ezt megértettük, akkor ez a szeretet meg kell, hogy ragadjon bennünket. És erősíteni kell, hogy járjuk az ő útját. Hogy ne vesszünk el, ne hagyjuk, hogy eltérítsen bárki is bennünket, hanem maradjunk meg az elhatározás mellett. Mert tudjuk, hogy kegyelmet nyertünk. De tudjuk, hogy szentek vagyunk, az övéi vagyunk, hogy hozzátartozunk. Így hív el bennünket Isten, ilyen társaságban, ilyen ígéretekkel, ilyen kegyelemmel, ilyen kíséréssel. Ez az Istennek a népe, amelyet Isten készít fel a szolgálatra, és mi hálából, nem kényszerből, hálából szolgálunk Istennek. Olyanok, akik hozzátartozunk, és szeretnénk abból a nagy ajándékból, amivel elhalmozza az életünket, egy picit, egy icipicit. Hát ha visszaadni, még az is túlzás, de kifejezni, hogy mennyire hálásak vagyunk neki. Mennyire szeretnénk, hogyha egészen az övé lenne az életünk. Olyan jó, hogy van újra és újra lehetőség, hogy odajáruljunk az urasztalához, és elmondjuk ezt Istennek, hogy Urunk, nem érdemeljük meg, de tudjuk, hogy a tieid vagyunk. Nem azért, mert megérdemeltük, hanem mert szeretsz. Mert így döntöttél, mert kiválasztottál, mert elhívtál, és tudjuk, hogyha elhívtál, meg is fogsz tartani bennünket. Mert te ilyen Isten vagy. Mi ilyenek vagyunk, de te ilyen Isten vagy. Ilyen kegyelmes Isten, aki megőrzi az övéit. Kedves testvérek, milyen messzire jutottunk a farizeusoktól és az írástudóktól. De talán az összezavarás után csak sikerült egy kicsit tisztázni, kik vagyunk és hová tartozunk. Sikerült tisztázni, hogy Isten gyermekeiként élhetünk ebben a világban az ő kegyelméből, és hogy ad nekünk ahhoz elég erőt, hogy meg is maradjunk ezen az úton, ne vesszünk el, és hogy meg is újuljunk ezen az úton. Számomra egy nagyon fontos dolog, hogy nem arról szól csupán az evangélium, hogy mennyire bűnösök vagyunk, vagy nem arról szól az Isten igéje, hanem arról, hogy megújítja az életünket. Hogy újra és újra, hogy most itt megtehetjük azt, hogy elkötelezzük magunkat az Úrnak. Először, másodszor, újra, és hozzá akarunk ragaszkodni, és tőle várjuk a útmutatást és a kegyelmet. Kedves testvérek, hív bennünket a mi Istenünk, hogy őt kövessük, hogy értsük meg az ő igéjét, ragaszkodjunk hozzá, és hogy építse a mi életünket, hívő életünket napról napra az ő szent lelke által. Jöjjetek, és vegyünk ebben mindannyian részt. Amen. Isten igéjére válaszul a 165. dicséretnek az 5. versét énekeljük. A 165. dicséret 5. verse, egy nagyon szép kérés, így kezdődik, egyszerűvé formálj. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egyenként a mi imádságainkat vigyük az Úr elé egy perces imádságban. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és válaszoljunk Isten megszólítására, imádkozzunk együtt. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Hálás a szívünk, mert te elhívtál bennünket, hogy hozzád tartozzunk. A te döntésed szerint kiválasztottál minket, hogy megismerjünk téged. Megismerjük a te tanításodat, a te kijelentésedet. Megismerjük azt az utat, amelyre elhívtál bennünket, és amelyen vezetni akarsz. Urunk, köszönjük, hogy láthatjuk, hogy ez nem a mi érdemünk, nem a mi döntésünk, hanem ez valóban a te kegyelmednek és irgalmadnak a munkája. Megvalljuk előtted, nem vagyunk méltók, hogy a te népednek a tagjai legyünk. Megvalljuk előtted, nem tettünk semmi olyat, amiért ezt megérdemelnénk. De tettünk mennyi mindent, ami neked nem tetsző, a te törvényedhez nem illik, amely nem a te akaratod szerint való. Mégis köszönjük, hogy a tiéd lehetünk. Köszönjük, hogy van Jézusunk, hogy megváltunk, van Krisztusunk, aki által hozzád tartozhatunk, és téged követhetünk. Urunk, hisszük, hogy ehhez a követéshez is te adod az erőt. Légy segítségül, hogy őszintén tudjunk imádkozni. Őszintén tudjunk nyitott szívvel Bibliát olvasni és igét hallgatni. Segíts nekünk, hogy keressük a te akaratodat, és légy kegyelmes, hogy meg is találjuk. Urunk, eléd hozzuk gyülekezetünket. Te légy az, aki igéd által, te üzeneteddel szólsz és megszólítasz bennünket. Imádkozunk azokért, akik betegek. Kérünk, hogy állj melléjük a gyógyulásban. Állj oda a betegeket ápoló családok mellé. Imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetben vannak. Kérünk, hogy te légy az ő bátorítójuk és erősítőjük. Urunk, kérünk, hogy a gyülekezetben akarjuk hallani, akarjuk érteni a te igédet, és segíts, hogy az életünkben, a szolgálatunkban akarjuk meg is cselekedni, ehhez adj erőt mindannyiunk számára. Urunk Istenünk, ezen a vasárnapon különösen is hadd imádkozzunk gyermekeinkért és unokáinkért. Te tudod, hogy mennyire fontosak, mennyire fontos az ő életük, helyzetük, jövőjük mindannyiunk számára, kinek-kinek a maga családjában. Urunk, olyan jó lenne, hogyha mindent meg tudnánk értük tenni, és mindig mellettünk tudnánk lenni minden erőnkkel. De látjuk, hogy ezt nem lehet így. Ezért bízzuk őket rád. Rád bízzuk, hogy te őrizd meg őket, te vezesd őket, te tartsd meg őket, te legyél az, aki vigyázol rájuk, te legyél az, aki elvezeted az evangélium útján önmagadhoz őket. Urunk, kérünk, hogy hadd legyen hitük, hadd lássák meg a mi botladozásainkban is, hitetlenségünkben is hozzád való ragaszkodásunkat. Urunk, átadjuk neked, hogy te legyél kegyelmes Istenük minden helyzetben. Kérünk téged, hogy ott, ahol nehézségek vannak, betegségek vannak, félelmek vannak, kétségek vannak, legyél ott a te szereteteddel. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyermekeinket, unokáinkat. Rád bízhatjuk az ő üdvösségüket, életüket, helyzeteiket. Te tudod, hogy mire van szükségük, majd most társra, gyermekre, megélhetésre, megtartatásra, sikerekre vagy próbákra, a te kezedben van az életünk. Urunk, légy kegyelmes mindannyiunkhoz. Kérünk téged református egyházunkért, a keresztjén egyházakért, a mi hazánkért, és kérünk vezetőinkért, te adj számukra bölcsességet. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, annyi minden van még, amiért jó lenne együtt is, külön-külön is imádkozni. Próbáljuk meg ezt összefoglalni most, abban az imádságban, amit az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, amik egyház fenntartási hozzájárulásként, vagy bármilyen címen érkeztek. Egy távoli hirdetnivalom lenne, szeptember 12-ére van tervezve a gyülekezeti kirándulásunk, egynapos autóbuszos kirándulás, a Muhi csata emlékműve, Ónód, a Rákóczi féle országgyűlésnek a helyszíne, Monok, Kossuth szülőháza, Golop, és végül a mostani elképzelés szerint táján, talán egy borkóstolóval, egy református presbiter borának a kóstolójával fejeződne be, és tehát egy-két dolog, néhány nyilván templomok is lennének benne. Szelecki Aurél testvérünkkel beszélgettünk erről, van bennünk egy kicsi bizonytalanság, hogy a testvérek akarnak-e jönni kirándulni. Ezért közvéleménykutatást kezdünk, aki úgy gondolja, hogy szívesen jönne, szeretettel kérem, hogy iratkozzon föl nevével és a telefonszámával is. Egyelőre egy előjelentkezésnél tartunk, az interneten is meg lehet majd rövidesen tenni. Természetesen, hogyha olyan útmutatást kapunk, hogy a járványhelyzet miatt ezt nem lehet véghez vinni, akkor ez csak szép terv marad, mint a tavaszi kirándulás is. De szeretnénk tudni, hogy a testvérek hogyan gondolják ezt, jönnének-e, és akkor kezdenénk bele igazán a részleteknek a szervezésébe. Egyben, ha már itt tartunk, akkor elmondom azt is, hogy egyeztetve a szülőkkel, végül úgy az a megállapítás lett, hogy ehhez egy hétre, tehát szeptember 12-ét követő héten, vagyis ez ugye szombat, tehát a következő héten lesz a konfirmáció a gyülekezetben. Felnőtt konfirmandusokkal is egyeztettünk. Most egy kicsit másképp lesz, ugye ez elmaradt tavasszal, vagy nyár elején, úgy lesz, hogy aznap egyben úrvacsorával is folytatódik majd, tehát az augusztusi, és az októberi úrvacsora mellett lesz egy szeptemberi gyülekezeti úrvacsorai alkalmunk is. Isten tiszteletünk végén a 200. dicséretet énekeljük az áldás és a himnusz előtt. A 200. dicséret így kezdődik, ó maradj kegyelmeddel.
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.